teremti meg, és határvonalak nélkül képes összekapcsolni bennünket. A Tánc Világnapja alkalmából. A tánc 30 árnyalata. Április 29-én 21 óra 45 perctől az M5 műsorán.
Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
Az Európai Unió a múlt héten véglegesen jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitelcsomagot Ukrajna részére, és jóváhagyta a 20. orosz szankciós csomagot is. Nem sokkal ezután az ukrán elnök bejelentette, hogy hajlandó lenne tárgyalni Oroszországgal a békéről. Zelenszkij már a hétvégén Bakuban találkozott is az azeri elnökkel. A találkozó után elmondta, hogy megvitatták a béketörekvéseket, és Ukrajna készen áll a béketárgyalások újraindítására. Ugyanakkor az orosz szövetségi tanács nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának elnökhelyettese Vlagyimir Dzsabarov Zelenszkij kijelentéseit trükknek és hazugságnak nevezte. Értékelése szerint az ukrán elnök valójában nem akar tárgyalni, és a nyugat befolyása alatt az orosz-ukrán háború folytatása mellett köteleződött el. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm a hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Mert hogyha jól emlékszem, akkor idén februárban tartották a béketárgyalások utolsó fordulóját Genfben. Ugye ott Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok is ebben részt vett. Hát vegyük ezt kiinduló alapnak, hogy egyáltalán most a béketörekvések, ugye amióta azért az iráni konfliktus kitört, mint hogyha kevesebbet hallanánk arról, hogy Oroszország és Ukrajna között hogyan és milyen képpen lesz béke, de eddig hol tart a két ország ebben a béke folyamatban?
Semmilyen előrelépés nem történt az utolsó tárgyalás óta. Ugye az jól látszik, hogy az Egyesült Államoknak a diplomáciai sávszélessége is véges, és nem tud egyszerre két konfliktust lezárni diplomáciailag, nem tud egyszerre ezzel mélységében foglalkozni. Jelen pillanatban egyértelműen az iráni konfliktus, ami a fontosabb számára, és gyakorlatilag addig, amíg az le nem zárul, addig zárójelbe tették az ukrajnai háború lezárása érdekében korábban vitt diplomáciai erőfeszítéseket. Én azt gondolom, hogy ez így is marad, amíg meg nem oldódik az iráni háború, utána viszont azonnal vissza fognak erre térni, mert továbbra is a geostratégiai érdekeik azt kívánják, hogy lezárják az ukrajnai háborút. Közben pedig ugye a Zelenszkij elnöknek a kijelentéseiről egyfelől Zelenszkij elnökön megszűnt az a nyomás, ami a 90 milliárd eurós pénznek a meg nem kapásából adódott, hiszen Ukrajna csak záros határideig bírta volna a csődhelyzet nélkül, a pénz nélkül. Most megkapta ezt a pénzt, vagy megkapja, hogy a döntés már megszületett, most hogy milyen ütemezéssel kapja meg, az egy más kérdés. De lényeg az, hogy ez valamennyi időre ezt a problémát, hogy Ukrajna nem fog tönkre menni, ezt megoldja számára. Közben pedig az a régi játék zajlik, hogy mind a két háborúzó fél azt próbálja bemutatni, hogy valójában ők azok, akik szívesen tennének a békéért, szívesen tárgyalnának, kompromisszumkészek, de a másik, a csúnya ellenség, az nem hajlandó erre. Közben még azt is szerintem hozzá érdemes tenni, hogy az, hogy a világ közvéleményének, a figyelmének homlokteréből az ukrajnai háború kikerült, és helyette az iráni háború került oda, ez elsősorban Ukrajnának jön rosszul. Tehát ő neki, Zelenszkijnek is, meg Ukrajnának is szüksége van a nyugat és azon belül is Európa és az Egyesült Államok figyelmére, és hogyha ebben hátrébb sorolódnak, akkor az nekik rossz, ezért Zelenszkij mindent megtesz, hogy saját magán keresztül Ukrajnát folyamatosan a figyelem központjába helyezze.
Nem tudom, hogy mondhatjuk-e azt, hogy talán a területi viták a legfajsúlyosabbak abban, hogy ez a bizonyos béke megköttessen, és hogyha már itt figyelemről beszélünk, ameddig Amerika figyelme a Közel-Kelet felé irányul jelen pillanatban, addig azt látjuk, hogy az Európai Unióban bár változás történt, ugye azt tegyük hozzá, hogy a 90 milliárd eurós hitel az azért került folyósításra, mert egyrészt megnyitotta Zelenszkij Magyarország és Szlovákia irányába a barátságkő olajvezetéket. Másrészt Brüsszelből is úgy érzik, hogy Orbán Viktorral kikerült ez a bizonyos bot a küllők közül. De ha itt a területi vitákat nézzük, és azt, hogy Zelenszkij azt mondja, hogy egy tartós béke elengedhetetlen anélkül, hogy Ukrajna bekerüljön az Európai Unióba, és azt nézzük, hogy már Merz német kancellár is kimondta azt, hogy nem biztos az, hogy a békéhez Ukrajnának nem kell lemondani területekről, akkor ez milyen irányváltást jelent Ukrajna irányába az Európai Unió részéről?
Igen, hát a területi kérdések továbbra is a legfontosabb olyan kérdések, amik még egy lehetséges béke megállapodás legfontosabb akadályát képezik. Ugye Zelenszkij elnöknek nyilván nagyon nehéz lemondani a területekről, de amit most ugye Merz német kancellár szájából elhangzott, ez egy nagyon fontos mondat volt. Tulajdonképpen minden józan elemző számára, amit most Merz mondott, ez evidencia számba megy, tehát ez nekünk nem újdonság, ez minden józan elemző nagyon régóta így gondolja, de az, hogy Európa legerősebb tagállamának, vagy legerősebb hatalmának a vezetőjének a szájából ez elhangzott, ez bizony némileg újdonság, másrészt egy nagyon fontos üzenet Ukrajna számára. Az nem egészen világos számomra ebből a Merz féle nyilatkozatból, hogy Merz pusztán az eddig elvesztett területeknek az elvesztésének a nyilvános beismerését és az erről történő lemondást erről beszélt volna, vagy pedig esetleg további területek föladásának a kényszeréről is. Ez ebből azokból a hírekből, amit én olvastam, ez nem derült ki teljesen egyértelműen. Lehet, hogy egyébként szándékosan nem fogalmazott tökéletesen egyértelműen. Egyébként most már azon kívül, amit az oroszok már eddig is elfoglaltak, egy meglehetősen kicsi területről beszélünk. Összesen 3-4 városkáról van szó. Tehát ez a Donbass eddig el nem foglalt része, ami konkrétan Donyeck megyének egy nagyon kicsi határmenti sávja, nyugati részén fekvő határmenti sávja.
Azért is érdekes, hogy a német kancellár így fogalmazott, és akkor most idehozhatnánk azt is, hogy Ursula von der Leyennék irányába is fogalmazott meg kritikákat az elmúlt időszakban, pont azért, hogy egy ilyen hatalmi túlterjeszkedés ne történjen abban a bizonyos brüsszeli elefántcsontoronyban, mint hogyha mi itt ezt Magyarországon másnak a szájából már egy jó ideje hallanánk, de most valami miatt a német kancellár is így gondolja. De hát fontos talán Kaja Kallas szavaira is emlékeznünk, aki ugye Cipruson azt mondta, amikor megszavazták, vagy zöld utat kapott ez a 90 milliárdos hitel, hogy nagyon keményen dolgoznak azon, hogy haladhassanak előre már a 21. szankciós csomag előkészületeivel is, hiszen ezzel azt a világos üzenetet akarják küldeni Oroszországnak, hogy hiába vár arra, hogy az Unió feladja. Tehát minthogyha Merz kicsit mást kommunikálna, mint amit a brüsszeli elit mond, hivel számukra ugye ez a háború fontos. Az a fontos, hogy Oroszországot győzzék le. Az a fontos, hogy a szankciókkal Oroszországot kényszerítsék térdre, és ez talán egybecseng azzal is, amit Oroszországból látnak. De hát az a 21. szankciós csomag valóban eléri azt?
Hát se a 21. se a 22. és se a 20. nem valószínű, hogy elérné, hogyha az első 20 nem érte el. Ugye az, hogy kik mondják ezeket, tehát azt azért érdemes odafigyelni. Ugye Kaja Kallas észt volt miniszterelnök, aki messze a legkeményebb, legvadabb orosz ellenes politikus az Európai Unióban. Tehát tőle nem is nagyon lehet mást várni, mint hogy ezt mondja. Mondott ennél már sokkal vadabbakat is egyébként. Tehát ő már gondolatban felosztotta Oroszországot, és hasonlókat szeret mondani. De az igazság az, hogy ő azért meglehetősen marginalizálva van. Tehát messze nem ő a legfontosabb politikus, még az Európai Unió központjában sem, sokkal inkább ugye a német von der Leyen, akinek kétszer is meg kell gondolnia, hogy szembe menjen a német kancellár vonalával. Ugye most kapott egy finom figyelmeztetést a német kancellártól, hogy odafigyel Németország arra, hogy az Európai Unió az ne tudja túlságosan központosítani, túl sok hatalmat gyűjteni maga alá. Biztos vagyok benne, hogy ezt Ursula von der Leyen meg is hallotta. Abban nem vagyok biztos, hogy le is mond ezekről az álmairól, de hogy legalábbis egy darabig, legalább a retorika szintjén visszavesz ebből, abban elég biztos vagyok. Most, ami meg ezt a 27-es, 28-as dátumot, ugye a Merz nyilatkozatnak egy másik pontja arról szólt, hogy se 27-ben, se 28-ban nem lehet Ukrajna EU-tag, tehát a gyorsított ukrán EU csatlakozásnak nincs meg a lehetősége, hanem Ukrajnának is szépen végig kell mennie azon a csatlakozási folyamaton, és teljesítenie kell azokat a feltételeket, amit mindenki másnak, magyarul a ködös jövőbe helyezi, illetve gyakorlatilag összeköti a kettőt a területekről való lemondás. Ugye ennek az az értelme, hogy ha területekről lemond, és ezt egyébként mondjuk egy népszavazással alátámasztják Ukrajnában, és egy elnöki aláírás lesz a békeszerződésen, akkor onnantól kezdve, hogyha Ukrajna EU tag is lenne, nem hivatkozhat erre, és nem indíthatja el a kölcsönös védelmi klauzulát az Európai Unióban, hiszen a területről lemondott, azt aláírta.
Azért is érdekes ezt hallani, mert azért a német Bundestagban volt olyan ellenzéki felszólaló, aki azt javasolta az ott ülőeknek, visszanézve Magyarország elmúlt 16 évben elért sikereit, akár a migráció kapcsán, akár a gazdaság kapcsán, hogy ők úgy gondolják, hogy Orbán Viktornak nagyon sok ideje felszabadult most, úgyhogy azt tudják csak javasolni, hogy a magyar miniszterelnököt fogadják meg tanácsadónak. Így a halkan elgondolkozik azon az ember, mikor ilyen szavakat hall, hogy minthogyha Orbán Viktor szavai eljutottak volna oda, de lehet, hogy ezt úgy kellene inkább megfogalmazni, amit nagyon sokszor elmondtunk, hogy az Európai Unió tagállamaiban nagyon sokan bújtak be Orbán Viktor háta mögé. És azért nem Merz német kancellár az egyetlen, aki most azt az álláspontot viseli, amit, vagy képviseli, amit nagyon sokáig Orbán Viktor, aki ugye kikerült átmenetileg ebből a nemzeti politikai szintérből.
Így van. Ugye sokáig gyakorlatilag azt a játékot játszották nagyon sokan, hogy lényegileg egyetértettek Orbán Viktor mondani valójával. Ezeken az üléseken nem szólaltak meg, hiszen Orbán Viktor elvégezte helyettük a idézőjelbe a piszkos munkát, nekik nem kellett megszólalniuk. Hogyha éppen olyanjuk volt, akkor a folyosón meglapogatták a hátát, ha nem, akkor még azt sem kellett megtenniük. A lényeg az, hogy nem kellett megszólalniuk, nagyon kényelmes helyzetben voltak, nem kellett előállniuk. Most kénytelenek előállni. Tehát azzal, hogy Orbán Viktor háta eltűnt, most már nincs mi mögé bebújni. És elő is állnak. Egyébként még csak nem is Merz az egyedüli ilyen politikus, mások is előkerültek már, akik hűtik a kedélyeket, és mondják, hogy nem úgy van az.
pedig nagyon rövid idő telt el, de viszont egy nagyon fontos kérdés azért itt van. Az uniós félelem az úgy tűnik, mintha továbbra is tartana Oroszországgal szemben. Ugye itt Kaja Kallas szavait idéztük, aki azt mondta, hogy előre kell menni a szankciós csomagokkal, nem veszíthet Ukrajna ebbe a háborúba, tehát azért a fülünkbe csengenek ezek a mondatok, de az elmúlt időszakban többen is felvetették azt, hogy Ukrajna támogatásával az Európai Unió csak időt szeretne nyerni, hiszen itt még mindig egy valós félelem él több tagország vezetőjében is azzal kapcsolatban, hogy Oroszországnak a célja az, hogy Európát támadja meg. És hogyha most visszatérünk Németországra, ott látunk is egy nagyon erős, hát olyan téren fegyverkezési hullámot, hogy most a gazdaságnak a jövőképét is abban látják, hogy egyre több cég és üzem áll át haditechnika gyártására, vagy fegyverek gyártására. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy a sorkatonaság bevezetése milyen társadalmi elégedetlenséget szül, de ha ezt a kettőt összerakjuk, hogy ez csak időhúzás, azért tudunk erre utaló jeleket mutatni Európa egyes tagállamaiban.
Igen, ugye az a helyzet, hogy Európa sok szereplős ország szemben az Egyesült Államokkal, amelyeknek egy külpolitikája van, és egy érdekrendszere, az Európai Uniónak 27 tagállama van, és akkor még külön hatalmi központnak vehetjük magát, a brüsszeli központot is, és itt kell, és itt mindenkinek egyébként eltérő érdekrendszere van, és van, aki tényleg azért próbálja ezt a háborút minél hosszabb ideig elhúzni, mert addig is ugyan európai pénzen, de ukrán vérrel az oroszokat lehet lekötve tartani, vagy gyengíteni. A győzelemben, hogy Oroszországot ténylegesen legyőzzék, és kiszorítsák Ukrajna területéről, ebben én nem gondolom, hogy élő ember bízna Európában. Sokkal inkább az a cél, hogy lekötve tartsák, és azt az időt, amit ez a lekötés biztosít, ezt saját maguk megerősítésére fordítsák. Belemehetnénk abba, hogy ez egyébként jogos-e, vagy nem jogos. Én szerintem egyébként nem nagyon, mert a haditechnikai állapot az olyan, hogy a támadó nagy hátrányban van, ezért Oroszország, ha akarna se, tudna igazán a siker reményében háborút indítani Európával, különösen nem a NATO-val szemben, ezért szerintem meg se próbálná, mert pontosan látja, hogyha Ukrajnában napok kellenek ahhoz, hogy néhány métert, szó szerint néhány métert haladjon előre egy 30 milliós nemzettel szembe, akkor egy közel 1 milliárdos NATO szövetséggel szemben még ennyi esélye sincsen. Eközben más érdekek pedig más szempontból. A hadiparral rendelkező országok érdeke az nyilván az, hogy minél több hadipari bevételhez jussanak. Aztán az EU brüsszeli központjának meg az az érdeke, hogy minden válsággal lehet a központ hatalmát növelni. Közös hitelfelvétellel például, meg egyéb, minden egyes válság a központ megerősödéséhez szokott vezetni, és erre használják ki. De mindenkinek megvan a maga kis partikuláris játéka, ami miatt ezt próbálják előre nyomni. Közben meg elveszik az a közös érdek, hogy a háborút leginkább azért kellene már befejezni, mert az európai gazdaságnak a mély repülése addig nem megállítható, amíg a háború tart.
És azt hagynám, hogy nem megállítható, de hát az iráni konfliktus ezt a versenyképesség romlást csak tovább fogja fokozni. És azért azt tegyük hozzá, hogy az iráni konfliktusnak, hogyha lehet nyerteseit megnevezni, akkor Oroszország mindenféleképpen azon az oldalon áll. Tehát még Európából a 21. 22. szankciós csomagot készítik elő, addig el tudja adni Ázsia irányába azt az olajat, vagy azt az olcsóbb energiát, amire az Európai Unióban nem tartottak, amire az Európai Uniónak ugye nincs szüksége, tegyük hozzá, hogy ideológiai alapon. De ugye most itt arról beszélünk, hogy vannak tagországok, akik a versenyképességük növelését például a fegyvergyártásban látják. De hát hogyan lehet fegyvereket gyártani akkor, amikor egy óriási energiaválság az, ami közeledik Európa felé?
Hát ugye abból a szempontból a fegyvergyártás az egy jó iparág, hogy ott a verseny korlátozott. Tehát a fegyvert egy állam, ha meg akarja venni, akkor is megveszi, hogyha az drága. Mert kénytelen megvenni. Szemben például az autóval, amit ugye nem az államok vesznek meg, hanem az egyszerű választópolgárok, az utca emberei, akik eldönthetik, hogy olcsóbb autót akarnak venni, vagy drágább autót akarnak venni. És nem fogják megvenni a rosszabb, drágább autót, amikor lehet olcsóbban jobbat is venni. Tehát ott számít, hogy mi mennyibe kerül. A hadiparban nem. És bizonyos gazdaság élénkítő hatása lehet egyébként a hadiparnak, de a hallgatók kedvéért azért egy összehasonlítás. Ha csak az autóipart vesszük, a világon az autóiparnak a súlyát vesszük, az is négyszer akkora, mint a világ hadiparának a súlya. Tehát a világban a GDP-hez a hozzájárulás, az autóipar négyszer akkora, mint a hadipar.
De nagyon jól kimondta, tehát az emberek azok, akik megveszik az autót. Na most, hogyha megnézzük, hogy az energiaválság milyen üzemanyagárakat szabadít ránk, hogy hol mennyivel emelkedik a rezsi, akkor itt valóban az emberek elgondolkoznak azon, hogy mennyiért, hogyan és mondjuk milyen autót vegyenek, hiszen az a család életében az egy óriási kiadás. Na de Európa vezetői elgondolkoznak-e azon, hogy túl fogja-e élni Európa ezt a válságot akkor, hogyha még mindig ezt a bizonyos szankciós politikát tartja fönt Oroszországgal szemben, úgy, hogy már Amerika is, aki elméletileg Európa szövetségesen lenne, is feloldotta azokat a bizonyos szankciókat.
Így van. A szituáció az, hogy Európa töretlenül halad 4 év óta ebbe az irányba. Amerika az megfordult már. Amerika békét akar teremteni, és amikor majd sikerül neki, én biztos vagyok benne egyébként, hogy sikerülni fog, az a kérdés, hogy mikor, de amikor majd sikerül neki, akkor fel fogja oldani a szankciókat Ukrajnával, vagy bocsánat, Oroszországgal szembe, legalábbis azokat a szankciókat, amik mondjuk nem a katonai területeket érintik. De például az energiahordozók tekintetében, meg egy csomó minden nyersanyagok tekintetében fel fogja oldani, sőt, közös bizniszeket fog indítani majd Oroszországgal. Most képzeljük el, Európa mit fog tenni ebben a helyzetben. Egyik oldalról lesz egy aláírt béke megállapodás, ahol a két vezetőnek a neve rajta lesz, az orosz vezetői, meg az ukrán vezetői, béke van a két ország között, másfelől Amerika elkezdett kereskedni Oroszországgal, Európa mit fog itt tenni? Továbbra is ragaszkodni fog annak az Oroszországnak az izolációban tartásához, amelyik egyébként nem annyira az Egyesült Államokkal határos, mint amennyire Európával.
Nézzük meg azért ennek a békének is a realitását. Ugye ön is úgy fogalmazott, hogy amit most Bakuba készítenek elő, az is lehet, hogy egyfajta kommunikációs trükk, már csak azért, hogy megint Zelenszkijre figyeljenek. Ugye azt látjuk, hogy nagyon nem tudnak megegyezni, de lehet-e ez tényleg, ezt annyit elmondtuk már, hogy egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz a bizonyos békéhez, de ad-e ez bármire, bármilyen bizakodásra okot, hiszen azért mi itt Magyarországon csak egy mellettünk lévő ország az, aki háborúban áll, csak magyarok is halnak meg azon a bizonyos frontvonalon, tehát itt Magyarországon szinte mindenki azt szeretné, hogy ez a háború minél hamarabb lezáruljon. Lehet-e bizakodni abban, hogy eljön annak az időszaka, hogy mondjuk Oroszország és Ukrajna valóban meg tud állapodni?
Hát ugye bizakodni kell, a bizakodást nem szabad feladni. Ami talán pozitív jel az az, hogy ugye azzal, hogy háttérbe szorult Ukrajna, illetve az ukrajnai háború a világ közvéleménye számára, és ez Zelenszkij elnök felismerte, azzal tulajdonképpen eljutott hozzá az az üzenet, hogy ha az Egyesült Államok majd amikor már nem Iránnal fog foglalkozni elsősorban, hanem azt lezárta, és újra ezzel fog foglalkozni, akkor bizony olyan helyzetben lesz, hogy komoly nyomást fog tudni gyakorolni Ukrajnára, és akkor majd a között választhat Ukrajna, hogy egyedül marad, vagy hát európai támogatói lehet, hogy megmaradnak, de az amerikai fegyverek nélkül, illetve az amerikai hírszerzési információk nélkül Ukrajnának nagyon nehéz lesz megtartania még azt is, amit most megtartott. Tehát ez a felismerés megérlelődött már meggyőződésem szerint bennük, és amikor tényleg ráfordulnak majd a tényleges tárgyalásokra, akkor ott valószínűleg hamarabb lehet eredményt elérni.
Ugye egy felismerés Európában is, az Európai Unióban is érlelődött, és felszínre is jött. Ugye Orbán Viktor mondta nagyon sokszor azt, hogy a békéhez erő kell. Na most, hogyha azt nézzük, hogy a NATO-ba milyen követeléseket kellene a tagországoknak teljesíteni, és nagyon sok tagország ennek a minimumát sem ért el, amit Donald Trump följebb emelt, ugye 5%-ot vár el minden NATO tagországtól, hogy haditaknikai fejlesztésbe beletegyen. Lehet-e az Európának előnye, amiről most úgy beszélünk, hogy nagyon rossz az a csillagzat, ami alatt azt halljuk Németországból, hogy erősíteni kell a fegyvergyártást, az önvédelmi képességeket, itt sorkatonaság visszavezetéséről beszélnek. Ha ezekről úgy beszélnénk, hogy a szomszédságunkban nincs ez a háború, akkor ezt pozitív vagy negatív képként kellene értékelnünk?
Ugye az teljesen világos, hogy Európának többet kellene befektetnie a saját védelmébe, akkor is, ha nem lenne háború. Csak persze nagy a különbség a között, hogy ha háború van, akkor mennyit kell befektetni, meg az hányaknak fáj, kell-e sorkatonaság, vagy nem kell, és megint más a helyzet, hogyha nem lenne háború. Ugye, ha nem lenne háború, ha lezárulna ez a háború, akkor Európának ki kellene találnia, hogy hogyan éljen együtt Oroszországgal, amit jelen pillanatban még nem talált ki, de meggyőződésem, hogy erre egyetlen módszer képzelhető el, ez pedig a kereskedelem újraindítása és közben az elrettentés fenntartása. Tehát egyszerre kell kereskedni Oroszországgal, és közben azért, hogy nehogy véletlenül valakinek valamilyen bűnös gondolata támadjon, az elrettentést is fenn kell tartani. Az elrettentés fenntartásához pedig erő kell, és ezért szükséges befektetni a védelembe is.
Úgyhogy nézzük, az éremnek azt szokták mondani, hogy két oldala van, tehát lehet ezt valamilyen szempontból pozitívan is szemlélni, de a legpozitív az tényleg az lenne, ha már végre arról tudnánk beszélni, hogy a felek tárgyalóasztalnál ülnek, és itt a szomszédunkban megszűnik ez a bizonyos háború, vagy legalábbis tartós tűzszünet jön létre. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Siklósi Péterrel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Sia Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyermekre.